Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sankó László atyával Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban Sankó László atyát, az Újpest kertvárosi Szent István plébánia lelki pásztorát.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kezdjük egy rövid imával. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Küldd el szent lelkedet, és minden életre kél, és megújítod a föld színét. Könyörögjünk, Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásának szüntelenül örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves László atya, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy hogy kezdődött a hitéleted, kik voltak a legfontosabb emberek a hitéleted útján.
Köszönöm szépen a kérdést, szívesen megosztom az ezzel kapcsolatos élményeket, fontos eseményeket életemben. Egy hagyományosan hívő családba születtem. Édesapám a szülőfalumban, Bábindalon, ez a Zoborvidéken van, Nyitra mellett. Sekrestés volt és kántor 40 évig, és így hát egész gyermekkorom, ifjúkorom kapcsolatos a templommal, a helyi templommal, ahol mi odahaza voltunk. Talán mondhatom, nem kis túlzással, hogy a templom volt az első otthonom, és a családi háza második, hiszen rengeteg időt töltöttünk a templomban, a templom takarítástól kezdve, a szentmiséken, a különböző áltatosságokon. Tehát a családtól kaptam meg ezt a nagy kincset, a keresztény hitet. A szüleim nagyon hálásak voltak Istennek a gyermekáldásért, mert gyakorlatilag a házasságkötésük után felmerültek gondok, hogy egyáltalán lesz-e gyermekük. Jártak különböző kezelésekre, imádkoztak a gyermekáldásért. Házasságkötésük utáni 7. évben születtem, és hát ez nagy ajándék volt számukra. Nyilván úgy próbáltak nevelni, hogy valamilyen módon engem visszaadjanak a Teremtőnek. Tehát, hogy megkapták a gyermekáldást, megszülettem, és nyilván az ilyen szülők nagyon hálásak a gyermekükért, és úgy igyekeznek őt nevelni, hogy valamilyen módon visszaadják az Istennek. Persze lehet, hogy akkor még nem merült föl bennük az, hogy esetleg a fiúkból pap lesz, de valamilyen módon, ilyen módon is lehet, hogy visszaadtak az Istennek, a Jóistennek, hogy elindítottak a hit útján, és a Jóisten meghívott, hogy papként szolgáljak egyházában. Később emlékszem, egyszer leemeltem egy képet a falról a szobámban, az évekig ott volt, szinte kifakult őrzőangyalnak a képe, holnap lesz az őrzőangyalok emléknapja, és azt tettem észre, hogy ahogy ezt levettem, hátul van egy írás, édesapámnak az írása, egy mondat volt rajta a kép hátulján, hogy születendő László fiamnak ajándékul a kegyhelyről. Tehát édesapám, amikor már édesanyám engem hordozott, elment egy kegyhelyre, és ott imádkozott értem, és hozott nekem egy szentképet, amelyet bekereteztek, és ott volt a szobámban, de soha nem mondták el. És ugye, amikor én ezzel szembesültem, ezzel a mondattal, hát meg is hatottam, hogy hát imádkoztak értem, hogy megszülessek, és amikor már úton voltam, akkor édesapám egy kegyhelyen értem imádkozott. Tehát hála Istennek, hogy ilyen szülőket kaptam, valóban a templom volt az otthonunk.
Ez nagyon szép, de ettől még egészen más életet is élhettél volna, hiszen szabad voltál.
Valóban. De... van ugye erre is példa, hogy mondjuk rá két testvér teljesen különböző életet él, és más az életútja. Hát valahogy sose volt bennem az, hogy megvetném a hitnek az ajándékát. Nem tudom. Tehát szüleim sem voltak tökéletes emberek, sőt mások sem voltak az életemben, mint hogy én sem vagyok, de az emberi gyarlóságokon, akár a családunkban, akár az egyházunkban sose ütköztem meg úgy, hogy engem valami eltántorított volna ettől az úttól, sőt, néha ellenkezőleg megerősített, hogy Isten a hiányos eszközökkel is tud dolgozni, és ha hiányos eszközökkel tud dolgozni, akkor mi lenne, hogyha én is az egyház szolgája lehetnék. Tehát látva a lelkipásztorokat is egyházközségünkben, akik becsületesen végezték a papi hivatásukból fakadó kötelesség, a lelkipásztorkodást próbáltak valóban lelkipásztorai, lelki atyai lenni a közösségnek, ezek is sokat jelentettek számomra. Emlékszem az elsáldozás nagy ünnepére, talán 12-en voltunk elsáldozók egy kis faluban, és az akkor nagy szám volt, és viszonylag a szülőfalumban nagyon sokan gyakorolták a hitüket. Ha az arányokat nézem, hogy hány lakosa volt a községnek, és mennyien imádkoztak és jártak a templomba, az elsáldozás azért volt meghatározó, mert hogy emlékszem, hogy akkor mondtam édesanyámnak, hogy pap szeretnék lenni. De se előtte, se utána, és nem is volt a környezetemben olyan, aki mondta volna, hogy milyen jó lenne, ha papnak mennél, és ezt helyesnek is tartom. Találkozok életemben olyan emberekkel, akikről tudom, hogy mondták egy-egy fiúnak, és nem biztos, hogy az a helyes, hogy mondják.
Ezt nem lehet erőltetni.
Valóban. Hát hagyni kell, hogy az isteni kegyelem működjön, és az előbb-utóbb vagy nyilvánvaló lesz, vagy nem. De hát ugyanúgy, ahogy szükségünk van papokra, szükségünk van családapákra, édesanyákra, a Jóisten gondját viseli a világnak, és bízunk benne, hogy hív ifjakat, hogy Krisztust kövessék, és szolgálják a hívek üdvösségét. Tehát az első áldozáshoz visszatérve, az valóban egy örömteli ünnep volt az egyházközségben, a családban, ahol először éltem ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, ha pap lennék. Utána a bérválás is nagy esemény volt. Az egyházközségünkben egy hagyományos vallásosságot kell elképzelni a szentmisék mellett, mivel hogy nem mindig voltak olyan lelkipásztoraink, akik minden programon ott tudtak volna lenni. Ezért egy csoport, a Magyar Hívek Közössége egy önjáró közösség volt, hogy az ima alkalmakat ők szervezték meg édesapám segítségével, aki hát kántor volt, és így megszervezte az áltatóságokat is, mint rózsafüzér, mint keresztút, betlehemes játékok. A betlehemes játékok még úgy történtek a gyerekkoromban, hogy mentünk a házakhoz, például az idősekhez. Nekünk gyerekeknek óriási élmény volt, hogy beöltözzünk, ugye, József várja, pásztorok, az angyalok, megyünk, imádkozunk, éneklünk velük, és amikor azt láttuk, hogy szinte minden házban örömkönnyekkel sírnak, ez egy életre meghatározó élmény volt, hogy mennyire szükségük van az időseknek arra, hogy valakik benézzenek hozzájuk, közösségben legyenek velük, adjanak nekik valami lelki táplálékot.
Hány éves korodtól vettél részt Betlehemes játékban?
Hát én nem is tudom, de ez még egészen kicsi koromban volt, tehát még az elsáldozás előtt is, és után is. Valóban ez egy nagy élmény volt. És így lehet, hogy eleve a nagyszüleim, a négy nagyszülő közül három viszonylag sokáig élt. Az idősek mindig ezáltal közel álltak hozzám, hogy a családban ott voltak a nagyszülők. Meg hát, hogy ezekhez az idősekhez is jártunk ilyenkor, karácsonykor, így hát az idősek sose voltak idegenek számomra, sőt, nagyon szerettem őket ez idáig is az eddigi életemben. Volt egy lelkipásztorunk, nagyon nagy tudású, Rablászki Szilveszter atya, akire azért néztem föl, mert egy nagy koponya volt, ahogy ezt ma mondják. Mindenhez volt hozzászólása, megalapozottan tudott válaszolni bármilyen kérdésre a világban, az egyházban. Talán azóta se volt ilyen bölcs és éles elmélyű lelkipásztorunk, és ez is egyfajta buzdítás volt, hogy a hitélet azért össze kell, hogy tartozzon az értelemmel is. Nagy példakép volt számomra, hogy tanuljam a hitbeli dolgokat is. Aztán az egyházi gimnáziumba kerültem Nyitrára. Az egyházi iskoláknak pótolhatatlan a szerepe, úgy gondolom, a mai világban. Volt egy kiváló hittanárunk is. Rá még későbbiekben visszatérek. Az egyházi gimnáziumok, iskolák pótolhatatlanok talán a mai társadalomban. Sok programban részt vettem. Orgonát is tanultam már akkor. Egy-egy nagy ünnepen orgonához ültettek, illetve felkértek, hogy legyek a Szentmisének a kántora, orgonistája. Akkor rengeteg szimpóziumot szervezett a gimnázium különböző témákra, amelyek a fiatalokat érdekelték. Párkapcsolat, hitbeli kérdések. Találkoztunk a nyitrai gimnáziumban az akkori bíboros úrral, Koretzel, aki hát barátja volt II. János Pál pápának, ő tette bíborossá, mert a kommunizmusban sokat szenvedett, és munkás életet kellett élnie. Ő is egy hitvalló ember volt, és felnéztünk rá. És egy-egy ilyen találkozás nagy nevű emberekkel nyomot hagyott bennem szintén. Tehát sokat köszönök az egyház intézménynek is, a gimnáziumnak. Még eszembe jut, ha szabad így visszatérnem az időben, mivel hogy most október kezdődik, az októberi rózsafüzér ájtatosságok a templomunkban, említettem talán, hogy édesapám szervezte ezeket, és megszólította a falu gyermekeit, egy 700 lakosú községről van szó, a szülőfalum, és úgy kell elképzelni az októberi rózsafüzéreket, hogy egy-egy tizedet 3-4 gyermek mondta közösen, tehát akkor 5x3 például, ugye 5 tized, hát lehetünk 15-en, 20-an gyermekek, akik minden nap összejöttek, így tizedekre szétosztott bennünket édesapám, és imádkoztuk a rózsafüzért magyarul, még azokkal a gyermekekkel is, akiknek mondjuk rá a nagyszüleik még magyar ajkúak voltak, de ők már nem, az unokáik, viszont megtanulták az imádságokat magyarul, a mi atyánkot és az üdvözlégyet, és még ők is imádkozták, noha már nem mondható róluk, meg akkor sem volt mondható, hogy hát magyar ajkúak, mert hát nagy az asszimiláció, de hogy még próbálkoztunk őket megtanítani, magyarul imádkozni, és ez akkor még sikerült is. Tehát mindezek az események egyfajta nyomot hagytak bennem, és hát megerősítettek a jó úton. A gimnáziumot azért említem, mert ott a harmadikban komolyan kezdtem gondolkodni a papi hivatás felett, és hát be is nyújtottam a jelentkezésemet a pozsonyi szemináriumba, és csak egy helyre adtam be, bízva abban, hogy ha én is ilyen bizalommal vagyok a Jóisten iránt, akkor csak felvesznek a papnevelő intézetbe, a pozsonyi szemináriumba. És hát ott nagyon szép közösségünk volt. Magyar kispapok voltunk körülbelül 20-an, és úgy kell elképzelni, hogy a szemináriumban akkor voltunk 120-an.
Melyik évben járunk? Mikor kezdted a szemináriumot?
Pontosan 2000-ben, a jubileumi nagy szentélyben. 2000-ben vonultunk be, 5-6 évig ott együtt töltöttük az időt, imádkozva, tanulmányainkban előrehaladva, és a közösséget egymással erősítve. Egyszer havonta volt alkalmunk magyar szentmisére menni Pozsonyban, amit mi nagyon nagyra értékeltünk, hogy havonta egyszer mehetek magyar szentmisére anyanyelven. Hetente találkoztunk magyar kispapok, egymással erősítettük a közösséget, sőt, nyaranta ide is látogattunk, zarándokoltunk Budapestre, sokat köszönhettünk az itteni egyházi vezetőknek, a különböző szervezeteknek, például a Rákóczi Szövetségnek, támogattak bennünket nem egyszer könyvekkel, tartottuk a kapcsolatot az anyaországgal, főleg sok teológiai irodalmat kaptunk, és mi nagyon hálásak voltunk, hogy magyar könyvekhez hozzájutottunk kispap korunkban. Körülbelül ez az én életutam a papsághoz. Valami nagy, rendkívüli dolog nem történt velem.
Akkor ez egy nagyon szép, egyenes út, hát, ami a papsághoz vezetett.
Valóban mondhatom, viszont hát akadályok azért voltak akkor is, meg most is vannak, hogy előre haladjunk. Mindig erőt ad az, hogy valóban tudatosítom számtalanszor, hogy a Pió atya is ezt mondja, ezért kedves számomra, hogy hát Isten a hiányos eszközökkel is tud dolgozni. Az a szentírási részlet nagyon gyakran előfordult életemben, hogy hallottam, vagy szembe jött velem több alkalommal, amit ugye az Úr mond Szent Pálnak, hogy elég neked az én kegyelmem. És ez folyton ott van, mint egyfajta aranyszál az egész életemben, hogy amikor van, amikor kétségek gyötörnek, vagy gyengének érzem magam egy-egy dologban, helytállok-e, megfelelek-e az elvárásoknak egy, mondjuk az egyházközségben, már jó értelemben elvárásoknak. Amit hoztam igét, az az, hogy mondja az Úr Jézus Péternek, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ugyanis gimnazista koromban részt vettem egy lelki gyakorlaton, amelyet egy atya tartott nekünk, aki gimnáziumban volt a hittanárunk. Voltak ima csoportok a lelki gyakorlaton, akik felettünk imádkoztak. Felettem is imádkozott egy 3-4 ember, és akkor én már gondolkodtam a papság felett, és miután imádkoztak felettünk, befejezték az imádságot, és azt mondják, hogy te pap leszel. Hát mondom, valóban gondolkodom azon, hogy igent mondjak az Úrnak, és bízom benne, hogy odáig eljutok, de hogy hozzátok ez a gondolat most hogy jött? És akkor mondják, hogy közben, ahogy imádkoztak, én nem láttam, hogy mi történik, be volt hunyva a szemem, imádkoztak a személyek fölöttünk, és kezükben volt a Szentírás, és ott nyitották ki, ahol a csodás halfogásról van szó, hogy egész éjjel az apostolok semmit nem fogtak, pedig haláztak, és most az Úr Jézus mondja, vessétek ki a hálót, Péter akadékoskodik először, de megteszi, és utána mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És azt mondja neki Jézus, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. És hát ez az élmény, ez ott, amikor gondolkodtam a papság felett, hogy hát igen, talán szeretnék így szolgálni az egyházban, majd ezen az úton elindulok, ebben a helyzetben ez a szentírási részlet egy nagyon meghatározó és megerősítő ige volt életemben, és ehhez valóban gyakran szintén visszatérek, hogy hát ne félj, ezentúl ember halász leszel. Hát bízom benne, hogy az Úrnak meg tudok valamilyen módon felelni, hogyha Péternek is ezt mondta, aki hát egyébként önmagáról azt mondta, hogy bűnös ember vagyok, de ember halász leszel, bízom benne, hogy hát én is tudok valamilyen módon Péterhez hasonlóan Jézus munkatársa lenni. Tehát ez volt az, ami akkor nagyon megerősített, és ehhez visszatérek időközönként, amikor erre szükségem van.
Srankó László atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.